Visszapillantó. Szerkeszti Sármási Bocskai János.
Köszöntöm hallgatóinkat, nagy szeretettel és tisztelettel a mai Visszapillantó című műsorunkban. Ott kezdődik a nagy emberség, hogy az ember észreveszi, hogy mások is élnek a Földön ő kívüle, és amit tesz, úgy teszi, hogy nem csak magára gondol, hanem másokra is. Véli Szabó Magda. Hamarosan kezdünk, ha tehetik, maradjanak rádió közelben. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Akár egy kristálytiszta csillogó hűzápor, akár egy zúgva forva hulló vízesés, mely elárad len a parton, önt elvágy emlékezés. Ma már a szerte szálló gondolatok szárnya röpít el újra hozzád, kedves ifjúság, nem fednél a bónok árnya, ifjúság, te szép virág. Aranyszíromra írva őrzöm emlékedet. Az ifjúságom mint egy csillogó hűzápor, vagy mint egy csodás zengő zúgó vízesés, csupa vágyba szálló álom, csupa boldog keresés. Aranyszíromra írva őrzöm emlékedet. Az ifjúságom mint egy csillogó hűzápor, mint egy csodás zengő zúgó vízesés, csupa vágyba szálló álom, csupa boldog keresés. Az évek szállnak és meg nem állnak, de őrzöm emlékeim, nem kell fel.
Cseh Judit énekelt. Röviden mai találkozónk tartalmából. A Marosvásárhelyi Rádió 1958. március 2-án kezdte meg műsorainak sugárzását. Nagyon sok munkatárs fordult meg a rádiónál a közel 7 évtized alatt. Ma Vajna Jánossal, Sebestyén Lívjúval és Ludwig Zsuzsannával emlékezünk, és próbálunk betekintést engedni a rádiós kulisszák mögé. Ez a mai felhozatal, ha idejük megengedi, nosztalgiázzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Vajna János 1960 és 1985, majd 1989 és 1999 között 35 éven át volt riportere, szerkesztője a Marosvásárhelyi Rádiónak. A rádió fennállásának 50 éves évfordulóján emlékezett László Edit mikrofonja előtt. Egy részletet hallgatunk az akkori beszélgetésből.
Közvetlenül. Rádiós közelkép.
A Marosvásárhelyi Rádió idén ünnepli megalakulásának 50. évfordulóját. A jubileumi év pedig jó alkalom arra, hogy újból találkozzunk, elbeszélgessünk régi rádiósokkal, illetve felidézzük azok emlékét is, akik már nem lehetnek közöttünk, de az erdélyi magyar rádiózás kiemelkedő egyéniségei voltak. Mint önök is tapasztalhatják, hallhatják, műsorainkban egyre gyakrabban hangzanak el régi hangfelvételek és emlékező beszélgetések. A társalgóban indított sorozat mai vendége Vajna János. Kellemes, nyugodt hangjára, színes riportjaira, interjú sorozataira, jegyzeteire, változatos, érdekes sportműsoraira bizonyára sokan emlékeznek hallgatóink közül. Mi, akik a 90-es évek elején lettünk rádiósok, vagyis a rádiósok mai középnemzedéke, sokat tanulhattunk tőle. Rádiós egyéniség volt. Arra biztatott bennünket, hogy merjünk egyéniségek lenni. Találjuk meg egyéni hangunkat, stílusunkat. Ne utánozzunk senkit, főleg ne külsőségek alapján. Mert szófordulatokat, kifejezéseket lehet másolni, átvenni, de őszinte, hiteles hangot nem. Vajna Jánost Marosvásárhelyi otthonában kerestem föl, ahol feleségével, Annával együtt kedvesen fogadott. És miközben az interjú készült, azon is elgondolkodtam, milyen jó lenne, ha egy olyan kiváló, nagytudású riporter, mint Vajna János, bővebben, könyv formájában is megosztaná szakmai tapasztalatait, emlékeit, nem csak velünk, fiatalabb pályatársaival, hanem a szélesebb közönséggel is. És azon is elgondolkodtam, milyen kár, hogy aranyszalagtárunk bizony nem túlzottan bővelkedik Vajna hanganyagokban.
1960. augusztus 1-én kerültem a rádióhoz. Előzőleg dolgoztam a Vörösszászlónál, az újságnál, aztán ott egy szankcionálás, egy büntetésem, úgy kerültem vissza a cukorgyárba. Ott dolgoztam, aztán onnan mentem a rádióhoz.
A büntetésedről, erről a szankcióról mit mesélnél el? Miért büntettek meg?
Volt a megyei pártbizottságnál egy elvtársnő, akinek életcélja volt az, hogy vele mindenképpen elvégezteti a Stefán Gyorgyó Akadémiát. Az újságnál maceráltak hónapokon keresztül, hogy menjek el, nem akartam menni. Akkor onnan visszaminősítettek pártagjelöltnek 6 hónapra, és visszaminősítettek a termelésbe. Bekerültem a cukorgyárba. Ott dolgoztam körülbelül 1 évet, aztán utána kerültem a rádióhoz.
Ki hívott téged, vagy ki fedezett föl? Hogy derült ki az, hogy te képességeidet tekintve megfelelő lennél?
Én ezt nem tudnám így megmondani, mert nem ismerték csak az írásaimat a sajtóba, az újságban. Hangomat egyáltalán nem, de sosem beszéltem én mikrofonba. Azaz, hogy egyszer igen, kultúrfelelősként behívtak a rádióhoz, és akkor ott valahogy elnyögtük azt a 3 percet. Ennyi volt az egész. Aztán, hogy nem, az illető elvtársnő fölhivatott a pártbizottsághoz, és mondta, hogy én most már nem fogom magát meggyőzni, hanem a titkársághoz kell bemenni, ott majd megmondják, hogy mi a feladata. Mikor bementem, az első titkár azzal fogadott, hogy mi nem azért hívtuk magát, hogy akar-e menni a rádióhoz, vagy nem akar menni, hanem azért, hogy ismerje meg a szervező titkárt, mert ő még nem ismerte magát. No, és hétfőtől kezdve maga a rádióhoz megy. Ez volt a parancs. Visszamentem a cukorgyárba, mondom az igazgatónak, hogy én nem akarok menni. Na, hogy én itt akarok maradni, most már itt megállapodok. Azt mondja, hogy hallgass ide, amíg én igazgató leszek, itt a helyed mindig megvan. Én már nem tudlak többet itt tartani. Parancs, parancs, muszáj menni. Na, így kerültem a rádióhoz. Ott kaptam egy feladatot, hogy rendelkezésemre áll 4 nap, 4 percbe, ami 44 sort jelent, gépelt sort, 4 percbe írjam meg az egyik vállalatnál a 480 perc kihasználását. Azt valahogy 4 nap alatt megírtam, azt mondták, hogy na, körülbelül ilyesmire van szükség. Ez volt még augusztusban, igen. Szeptember, ha jól emlékszem, 13-án van talán a tűzoltók napja. Az igazgatóm azt mondja, hogy adok egy operatőrt. menj el Kézdivásárhelyre, ott lesz az országos tűzoltó nap ünnepsége, 3 nap áll rendelkezésedre, és csinálj egy riport összeállítást. Mivel kell ott foglalkozni? Az a te bajod, csinálj, amit akarsz. Így magamra voltam hagyva. Sosem láttam én, hogy kell egy riport összeállítást összehozni. Azt se tudtam, hogy mit kell ott csinálni. Hát kimentem, persze volt időm, dokumentálódtam, mi a helyzet, hogy lesz, mint lesz. És itt követtem el aztán életemben az első nagy politikai hibát. Mikor megkezdődött az ünnepség, a mikrofonomat nagy bőszen odaállítottam az elnökség elé, és a tartományi szervező titkár, akkor Magyar Autonóm tartomány volt, a tartományi szervező titkár elkezdett beszélni, és mikor meglátta a mikrofonomat, leállt. Kiengedte meg magának, hogy ide tegye a mikrofon. Mondom, hát senki, hanem én a Vásárhelyi Rádiótól vagyok. Tudja maga azt, hogy a párt központi bizottságának engedélye szükséges ahhoz, hogy én mikrofonban beszéljek? Nem tudtam. Na, akkor tüntesse el innen ezt a mikrofon. El kellett menjek onnan a mikrofonomba. Hát akkor már a tervem az dugába dőlt. Gondoltam, hogy hát valamit azért csak csinálok. Szerencsére kaptam egy 80-valahány éves öreg tűzoltót, és azzal nekiálltam ott a pályaszélén riportozni, és olyan jó feldobott, hogy aztán akkor kedvet kaptam rá, és én annyi riportot összehoztam magamnak, hogy itthon egy kerek hétig kellett fonotékáljak valahogy, hogy helyrehozzam. Kihozzam belőle a műsort. Tehát volt a nyakom bőve. Elég jó sikerült már itt.
Végül hány perces anyag lett belőle?
Körülbelül egy olyan 15-20 perc is. Jó hosszú anyag volt.
Be is került adásba annyi?
Persze, bekerült adásba. Ez volt az első igazi nagy anyag.
Melyik műsor keretében hangzott el?
Hát én akkor az ipari osztályon dolgoztam. Volt akkor ipar, mezőgazdaság, kultúra, információ. Igen, ezek voltak. És akkor az ipari osztályon dolgoztunk Acélferivel ketten. 61 tavaszáig dolgoztam az ipari osztályon, tehát néhány hónapot voltam tulajdonképpen. Amikor a mezőgazdasági rovat szerkesztője felmondott, ott hagyta a rádiót, elment a statisztikai igazgatósághoz, és behivatott az igazgatónk Orolyán. Azt mondja, mit szólnál hozzá, hogyha holnaptól kezdve áttennélek a mezőgazdaságra? Mondom, hát engem a mezőgazdaság, nekem fogalmam sincs, mi az a mezőgazdaság. Hát én nem értek hozzá, de szó sem lehet róla. De azt kérdeztem, hogy mi a véleményed. Ha van véleményed, ha nem, úgyis holnaptól ott dolgozó. Ezzel ki voltam nevezve mezőgazdásznak. Bajba voltam, mert valóban nem értettem hozzá. Szerencsére az újságnál a mezőgazdasági rovat vezetője drága jó Komán volt. Vele megbeszéltem, hogy nekem most már aztán el kell menni terepre, és körülbelül ilyen és ilyen anyagokat akarok készíteni, mondjuk, hogy 4 darabról volt szó. Mit kérdezhetek? Elmondta nekem, hogy mit kérdezzek. Én fel is jegyeztem magamnak. Gyergyóig volt időm, be is tanultam. Ment mind a karikacsapás Alfaluig. Alfaluban megkerestem a mérnököt, bemutatkoztam illedelmesen, elmondtam, hogy honnan vagyok, mit akarok. Na, üljünk le, és fogjunk hozzá. Elmondtam a kérdéseimet, és mikor befejeztük ezt a 4 riportot, akkor mondja, hogy hát egy kávét elfogad. Hogyne, nagyon szívesen. Átmentünk a cukrászdába, akkor a kávé az csak olyan volt, de mellette volt a rum. Rumos kávé. Aztán megkérdezte, hogy tulajdonképpen te hol végeztél? Mondom, én nem vagyok mezőgazdász. De én ma vagyok kint először terepen. Őszintén bevallottam neki mindent. Muszáj volt, hát úgyis rájönnek. Mindent bevallottam neki. És egyúttal aztán összehaverkedtünk, és meg is kértem, hogy segítsen. Kaptam tőle mindjárt dokumentációt, mezőgazdasági könyveket, stb. Ők voltak tulajdonképpen a tanítóim. Udvarhelyen egy Gotthárd Dénes nevezetű mérnök. Ezekkel mindössze haverkedtem. Tőlük tanultam végeredményben a mezőgazdaságot. Arról volt szó, hogy én csak addig leszek mezőgazdász, amíg befejeződik a mezőgazdaság szocialista átalakítása, tehát a kollektivizálás befejeződik. Hát ez befejeződött egy év múlva, 62. áprilisában, és mentem is az igazgatóhoz, hogy na most akkor ugye befejeződött a kollektivizálás, most én akkor ugye visszamehetek az ipar. Erről szó sincs, hát kit teszek helyette. 11 kerekesztem, de jó voltam mezőgazdász után.
Akkor lettél mezőgazdasági szakriporter, amikor a mezőgazdaság szocialista átalakítása történt. Sok-sok muszáj anyagot kellett készíteni abban az időben, kötelező anyagokat. Te magad, hogy álltál ehhez hozzá, és hogy fogadtak az úgymond egyszerű emberek?
Tudd meg, hogy tulajdonképpen tudta, az egyszerű ember is tudta, hogy miről van szó. Tudta, hogy szinte hazugság az egész. Mert hát nekünk a hibákról, a hiányosságokról nem volt szabad beszélni, csak az eredményekről. Hát ez tulajdonképpen jellemzi a szocialista sajtót. Eredményt kellett mindenhonnan kihozni. Ha a gazdaság rosszul ment, nincs semmi baj. Majd kerül egy brigád, ahol jók az eredmények. Ha brigádban nem, akkor ott brigádban belül egy csoportnak jók az eredmények. Szóval így kellett sakkozni állandóan. Nem volt könnyű dolog ez. Az embert azért sokszor elkeserítette, nem ment ez, nem kedvelt csinálta az ember.
Vajna Jánost, a Marosvásárhelyi Rádió egykori riporterét, szerkesztőjét hallhatták az elmúlt 12 percben. Az interjú 2008. február 2-án a Társalgó című műsorunkban hangzott el. A riporter László Edit volt.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Riad csendjében nem beszélt más, csupán az ajkunk némasága. Ó, annyi éj szállt el azóta, végig susogva, átsevegve, abból mit egy más mellett mondtunk. Ma semmi sem jut már eszembe, de bűnölön, ha végső percig meg fog bennem maradni, látod, s beszélni fog örökre nékem az első éjjel. De bűnölöm, a végső percig meg fog bennem maradni, látok, s beszélni fog örökre nékem az első éjjeli hallgatásod. Emlékszel még az első ére, a párás kéklő éjszakára? Mi a csendjében nem beszélt más, csupán az ajtunk némasága. Ó, annyi éj szállt el azóta, végig susogva, átsevegve, abból mit egymás mellett mondtunk. Ma semmi sem jut már eszembe, de bűnölön, a végső percig meg fog bennem maradni, látod, s beszélni fog örökre nékem az első éjjeli hallgatásod. De bűnölön, a végső percig meg fog bennem maradni, látod, s beszélni fog örökre nékem az első éjjeli hallgatásod.
Németh Tibor énekelt. Sebestyén Líviu igazgatója volt a Marosvásárhelyi Rádiónak. Gáspár Sándor kérdéseire válaszolt 2008. februárjában.
Hát eltelt az a 10 év, hogy mire emlékszem vissza. Voltak jó, szép dolgok, volt, amire nem emlékszem olyan szívesen vissza, de hát a nosztalgia az mindig olyan csábító. Hát a legjobb dolog, amit ott találtam, az, hogy nagyon jó szakemberek voltak, jó mesterek. Én inkább, mint tanítvány kerültem oda. Habár igazgató voltam, de az első, aki tanult tőlük, az én voltam. Tudtam, hogy mindegyik valamilyen kép többet tud a szakmájáról, és próbáltam először tanulni, és azután oktatni, vagy javasolni esetleg bizonyos dolgokat, amit jónak láttam. És büszke vagyok, hogy ha nem is tudtam mindig jót csinálni, jót tenni, de rosszat úgy emlékszem vissza, és gondolom, hogy mások is úgy vélekednek, rosszat nem tettem senkinek. Ha így visszagondolok, azt hiszem, hogy a legnagyobb erényem, ha így annak lehet nevezni, az volt, hogy vigyáztam a kollektívára. Abban az időben, ezt már mindenki tudja, hogy a cenzúra működött, és mindenki nagyon kellett vigyázzon a nyelvére, hogy el ne veszítse a fejét. Én tanár vagyok, tanár voltam, nyugdíjas tanár vagyok most is, tehát intellektuál, és mint intellektuál próbáltam viselkedni, mind végig. Visszagondolva így nevekre, híres nevekre, emberekre, mint például Olá Tibor, János Házi György, Nagy Pál, Beke György, és még sokan mások, nyilván ezek csak úgy jutottak most eszembe. Próbáltam szabad kezet adni nekik, hogy mondjanak, amit éreznek. Nyilván egészen nyíltan nem lehetett mindent így elmondani, de voltak annyira ügyesek, hogy valamilyen burkolt formába, álcázva, kicsit humorosan, átejtve ezt-azt, sokszor, hogy így mondjam, még az ördögöt is be lehet csapni, ha az ember elég okos. Tehát összegezve én úgy érzem, hogy egy kultúrember el tudott abban az időben is mondani, ha nem is 100%-osan mindent, amit érzett, de a lényeget azért át tudta adni.
Tanúbizonyság erre egyrészt a rádió akkori népszerűsége, másrészt pedig az, hogy az aranyszalagtárból számos hangfelvételt ma is változtatás nélkül bejátszhatunk. De hadd kérdezek egy sokkal személyesebb valamit, hiszen Sebestyén Liviu, mielőtt a Marosvásári Rádióhoz került volna, a párbizottságnál dolgozott, felelős beosztásban, tehát pártaktivista volt, onnan került a rádióhoz. Ez lelkileg milyen változást hozott az új munkahely, a rádió, a sajtó?
Igen, 13 munkahelyem volt. Voltam tanúgyinspektor, pártitkár, feleltem a sportért, a kultúráért, a tanügyért. Úgy kerültem oda, hogy akik ismernek, tudják, hogy apám magyar volt, anyám román, és itt német iskolába jártam. Tehát egy ilyen francia kulcsféle voltam, ahol égett a tűz, kellett a tűzoltó, és általában engem dobtak be. Sokszor mondták is, amikor a pártnál voltam, hogy menj Segesváros, nézd meg, hogy a te németeid mit csinálnak, miért mi mennek Németországba. Ha valahol román-magyar civakodás volt, akkor menj oda, mert téged nem szídnak, mert te fele ápa, fele víz vagy, úgyhogy te tudsz velük tárgyalni. Tehát úgy kerültem oda. Ahol baj volt, mindig előre löktek. Tehát a forró gesztenyét ki kellett venni a parázsból, mert én más kritériumokkal dolgoztam abban az időben, és örök életemben is különben. Végig hallgattam az embereket. És emlékszem, például volt egyszer egy vitám, nem is vitám, mert a végén én húztam a kurtát, hanem próbáltam szembeszállni az akkori első titkárral, aki Bánk volt akkor, ismerték, elég durva ember volt. Az kifogásolta, hogy miért nem ütöm az asztalt, miért nem parancsolok, mint a többi aktivisták sítta. És megmondtam, hogy nem fogom tenni soha, hanem meghallgatom a másikat, és hát, ha neki van igaza. Azt mondja, igen, ilyen kispolgári elgondolásom volt, hogy lehet így aktivista valaki, és így tovább. Úgyhogy nem egyszer kaptam a fejemre, hogy te és az intellektueleid, tes az orvosok, tes a tanárok, és így tovább. Tehát ez nyilván ilyen mellőzött ilyen kategória volt. Hát ilyenek miatt kerültem oda, és hát új volt az a munkahely. Azt sem tudtam, hogy az ajtók merre nyílnak, hogy kell bemenni egy kabinba, mi történik ott benn. Emlékszem például egy ilyen vicces epizódra, amikor az első napokban Csifó János, Csifó kollégám elmesélte, hogy ott egy szomszéd blokkból a 10. emeletről leesett egy gyermek, és életben maradt. Rögtön készített egy interjút a mamával, a gyermeknek az anyjával. Hát az asszony, emlékszem is, majdnem szó szerint, hogy úgy kezdte, hál' Istennek a gyermek jól van, hál' Istennek szerencsésen esett le, hál' Istennek ott volt egy bokor, hál' Istennek nem a cementre esett, és így tovább. És az első ilyen szakmai beavatásom az volt, hogy csodáltam, amikor Csifó János a körülbelül 20-30 hál' Istent kivágta a szallagról.
Mert hogy az Istennek nem volt szabad elhangoznia.
Nyilván, nyilván. Szóval ez is mond valamit. Ez is mond valamit. Tehát ilyen körülmények közt kellett dolgozni.
Azokban az években, 70-es évek legvégén óriási újdonság volt számunkra, hogy végre szabad volt élőben megszólalni a mikrofon előtt, nem kellett előtte felolvasni, rögzíteni, ellenőrizni, tisztázni, mert azelőtt csak szigorúan ellenőrzött felvételek kerülettek. És ez a Sebestyén Liviu idejében valósult meg.
Igen, ez azért történt, mert tudtam, hogy jó szakemberek voltak. Amikor oda kerültem, az első tanács az volt, valamelyik kollégám adta, hogy vigyázzak, hogy ne kerüljen be az anyagba egy olyan mondat, le a kormánnyal. Hát a 10 év alatt senki sem mondta, hogy le a kormánnyal, mert éppen ennyire nem lehetett a tűzzel játszani. Azon kívül mindenről lehetett ügyesen, szépen beszélni, sok mindent, amit ma elmondtak, abban az időben is valamilyen formában el lehetett mondani. Persze kellett vigyázni, hogy Ceausescu elvtárs és Elena elvtársnő hogyan vélekedtek egy adott pillanatban, egy adott problémával. Ha valaki egy töltött káposzta receptet elmondott a rádióba, szinte oda kívánkozott, hogy erről Ceausescu Elena elvtársnőnek az a véleménye, hogy több sót vagy kevesebbet tegyünk. Szóval valamilyen formában. Hát nyilván, hogy ez ilyen képletesen mondta.
Mindenkit megdöbbentett 1985. január 12.
Hát igen, ez ilyen tiszta égboltból jött ez a villámcsapás. Készítettük az adásokat, egyszer szólt a telefon, és kérdezték, hogy hogy vagyok, mit csinálunk, és mondom, kész az adás, mindjárt kezdődik. Azt mondja, ne csináljunk semmit, mert ámen. Minden befellegzett. Nem értettem, azt hiszem, hogy valamilyen rossz vicc, mint néztem a naptárt, nem április 1-e. Láttam január 12-e. És kérdeztem, hogy ez biztos, ez tényleg így van? Azt mondja, igen, igen. Zárjuk le az egészet, nincs több semmi, a gombokat tegyük pirosra, és kész. Hát azután, hogy mi kezdődött, hogy milyen kálvári, ezt már mindenki tudja. Voltunk, ha jól emlékszem, vagy nem tudom hányan voltunk, körülbelül majdnem 100-an. Rögtön egy perc alatt munkanélküli.
Ugyan külön önálló műsort nem vezetett Sebestyén Liviu, de emlékszem, hogy voltak anyagai a rádióban. Írt, nagyon szép publicisztikája volt. Az igazgatónak nem volt kötelessége műsort készíteni.
Hát írtam mindenféléről, reflexió, amiről lehetett. Írtam mindenfélét, azt hiszem meg is vannak még. Írtam vagy 3 színdarabot, egyet Picasso-ról, Dante-ről, és még egyet egy ilyen aktualizált valamit, egy orvosnak a sorsa falun. Próbálkoztam. Nem voltak se jobbak, se rosszabbak, mint mások.
Be is játszották a rádióban. Azóta se vették elő?
Nem hiszem, nem hiszem. Arra emlékszem, hogy Olá Tibor nagyon dicsérte, nagyon tetszett neki, főleg az a Picasso és a Dante, ez a kettő nagyon tetszett neki, mert ő, mint kultúrember, persze, hogy másképp értékelte, tudta, miről van szó. Sok átütés volt, amit akkoriban sokan nem is értették meg. Szóval, ahogy az elején is mondtam, ilyen formán is lehetett átmenni a pallón. Tehát, ha kell, ahogy románul is mondják, hogy az ördöggel is cimborál az ember, amíg átjut. Hát átjutottam. Sose voltak így problémáim. Legfeljebb nem értették meg. Plusz, hogy azon kívül mindenki ismert engem, és tudta, hogy félig meddig ilyen bohém alkatú vagyok. úgyhogy nem kellett mindig mindent komolyan venni, amit mondtam, amit csináltam. Csak legyintettek, azt mondja, hát ez Sebestyén mondta, Sebestyén csinálta, tudja ő. Hát nyilván, hogy volt, amit meg kellett magyarázni, de aztán úgy magyaráztam, hogy a végén nekem volt igazam mindig. Mivel, hogy három nyelvet jól ismertem, mikor idegen delegációk jöttek, engem hívtak meg, és voltak olyan összecsapások, amit ha lefordítottam volna szóról-szóra, akkor azt hiszem, hogy lettek volna kelemetlenségek. De mindig ezeket így kicigliztem, hogy a futballisták mondják, és másképp fordítottam.
Attól nem tartott, hogy esetleg valaki más helyesebben fordítja majd, és felelősségre vonják?
Nem. Megmondtam, hogy kapásból így fordítottam, én így értettem. Aztán más, ha valaki csomót keres a kákán, az más, de így értettem, mert nincs ebbe semmi baj, és akkor az rendben van. Azt, ha Sebestyén mondta, akkor ez így van. Szóval nekem hittek általában az emberek. Az egyik magyarázat az, hogy nekem sose kellettek a funkciók, szerettem a szabad időt, volt egy pár hobbi, most is vannak, szívesen sakkoztam, részt vettem versenyeken, sportoltam, vannak kanári madarjaim, így vadáztam, és még más dolgokkal is foglalkoztam, és utáltam ezt a szedentáris munkát, az irodait, ezeket a dogmákat, akárhonnan jöttek. Bohém életet szerettem volna, nyilván nem ilyen exaltált életre gondolok, hanem ezt a szellemi szabadságot. Ha valamit én úgy látom, hogy akkor nekem hagyjon mindenki békét, ezt úgy csinálom, hogy én gondolom. Annélkül, hogy valakit megbántjak nyilván.
Zárszóképpen egy egészen más kérdést teszek föl. Könyvespolcok árnyékában, fedezékében ülünk itt a szobában. Hány könyve van a családi könyvtárban?
Sose számoltam meg így, mert nehéz is lenne, sem mind az apró zárba, hogy hány kiló könyv. Körülbelül 15 ezer könyvem van. Magyar, román, német, francia, orosz is. Az orosz megtanultam úgy, ahogy voltam egy párszor Oroszországban is, de főleg az, hogy a legjobb sakkozók oroszok. És hogy értsem meg pontosan, hogy miket írnak, van vagy 50 darab sakkönyvem, szak-sakkönyvem, azért tanultam meg oroszul például. Olaszul megtanultam 2 hét alatt Olaszországban, mert aki latinból jó, franciául tud, románul tud, eszperántóval összekeverve, kijött az olasz. Mint téma, hát világ, irodalom, szóval minden van, A-tól Z-ig minden van. Azt hiszem, hogy nehezebb elmondani, hogy mi nincsen, kezdve a klasszikusokkal, és egészen a modern írókig. Most is szívesen olvasok, általában mindig mellettem van 10-15 könyv, nem szoktam egyet kiolvasni végig, hanem attól függ, hogy milyen kedvem van. Van, amikor ilyen lírai verset, faluk, van, amikor német filozófiát mondjuk tanulmányozok, attól függ, hogy mit. Úgyhogy nálam egymás mellett van az Ótestamentum is, vagy az egész Biblia mondjuk, és Nietzsche is, nagyon jól elférnek egymás mellett. Mind a kettőt megértem.
Könyvek mellé elfér még a rádió?
Rádiót rendesen hallgatom. Rendesen, rendszeresen. És ez érdekes, szinte többet tudok most a rádióról, mint amikor ott dolgoztam. Mert ott akkor benne voltam. Mind a szakács, amelyik sose éhes, mert mindig valamiből kóstol, vagy sose éhes. De itt most már nagyon nyugtató. Nekem most is az a véleményem. Lehet egy kicsit elavult, lehet, hogy nincsen igazam. De ha kellene választani az írott sajtó, a televíziós, a rádió között, én azt mondanám, hogy egy kicsi rádiót inkább fordanik a zsebemben, mint a többit. Meg is mondom, hogy miért. Nyugtatóbb. Ebben a félig meddig bolond világban mindenki elismeri, hogy az. Akkor kell egy ilyen antinevralgic féle is. Kicsi ilyen idegnyugtató. Ez a szenzáció hajsza, ez már ízléstelen. Ízléstelen, sok reklám, és nem szeretem, ez nem a valódi élet. Nem ezt kívánja egy épp emberi szervezet. Így összegezve, mégis hálás vagyok a sorsnak, hogy megadatott az a 10 év, amikor ott dolgozhattam ilyen ügyes, ilyen lelkes kollégákkal, akikre szívesen emlékszem vissza. Sajnos egy páran már nincsenek is, hiszen az idő eltelt azóta, és kívánom, hogy a rádió örök ifjú maradjon, és ugyanannyi hallgatója legyen, vagy még több, mint amennyi néző van a tévének, vagy olvasója az újságnak.
Az elmúlt negyed órában Sebestyén Liviu, a Marosvásárhelyi Rádió egykori igazgatója emlékezett Gáspár Sándor mikrofonja előtt. Hangfelvételünk az 5 órai teja című műsorunkban hangzott el 2008. februárjában.
A múlt hangjai értékes hangfelvételei a Marosvásárhelyi Rádió visszapillantó című műsorában.
Ludwig Zsuzsanát köszöntjük itt a 120 percben. Szervusz Zsuzsa!
Szervusz Jani!
Már több mint egy évtizede, hogy tudósítója vagy a Marosvásárhelyi Rádiónak, pontosan mióta is?
Pontosan 15 éve vagyok a rádió tudósítója, de egyszer azt mondtam, hogy ha újra születnék, akkor is rádiós újságíró lennék. Pedig nagyon-nagyon nehezen indult az én a rádiós pályafutásom. Én hosszú ideig a Csíkszeredai Hargita Népe napilapnál dolgoztam, fiatal munkatársa voltam a lapnak. Már akkor a 90-es évek elején minden nap lapelőzetest kellett bemondani a Marosvásárhelyi Rádiónak. Egyik kolléganőm írta a lapelőzeteseket, és egy nap valami miatt nem tudta megírni, bemondani. És Bódő László akkori főszerkesztőm a maga csendes módján egyszerűen és határozottan közölte velem, hogy Zsuzsa, megírod és bemondod. Szóval sok gondolkodási időt nekem nem adott a feladathoz. A írással nem lett volna probléma, de amikor azt be kellett olvasni a telefonba, akkor éreztem, hogy a hideg meleg veríték kiver, már az ájulás is környékezett, szóval remegett a hangom, ízadt a tenyerem, de valahogy megoldottam a feladatot. Ugye mindannyian tudjuk, akik ezt a szakmát űzzük, hogy a mély víz kihozanítja az embert, és idővel megtanítja felülemelkedni saját kis komplexusaim. Lassan-lassan elmúlt a félelmem a rádiózást illetően, és ma már annyira szeretem csinálni ezt a szakmát, hogy a hiány az biztos nagyon meg fog viselni. Aztán ugye Csíkszeredából Sepsiszentgyörgyre költöztem, és 12 éve már innen tudósítom a Marosvásárhelyi Rádiót. Persze ma már nagyon hálás vagyok a Hargita Népének és Bódé László akkori főszerkesztőmnek, hogy lehetőséget adott nekem arra, hogy megismerjem és hogy megszeressem a rádiózást.
Zsuzsa, nehéz egy tudósító élete?
Hát, én mindig azt mondtam, hogy nagyon szép szakma az újságírás, és nagyon nehéz is. Nagyon sok elégtételt ad az, hogy a mondani valód, a hangod eljut nagyon sok emberhez. Ez egy óriási dolog, és egy óriási nagy felelősség is. Én úgy fogalmaznék, hogy megtiszteltetés számomra ez a szakma, az, hogy az emberek nap mint nap meghallgatnak, várnak, számítanak rám. Éppen ezért én azt vallom, hogy ezt a szakmát nem lehet, és nem is szabad gőggel, vagy nagy képűséggel gyakorolni. Ezt a szakmát alázattal kell végezni, másképpen nem is érdemes. Pedig tényleg vannak nagyon nehéz helyzetek, mikor hóban, télben, esőben, tűző napon ott kell ülni egy eseményen, és közben kell esni az órát, hogy na most mindjárt be kell lépni élőbe. És nem hibázhatok, mert a hallgató számít rám, a kollégáim számítanak rám, bíznak bennem, közben fúj a szél, és viszi el a jegyzeteimet, hull a hó, és eláznak a feljegyzéseim. Szóval ez egy nagyon összetett dolog. Én például nagyon sokat készülök. Ha tudom, hogy oda kell figyelnem egy eseményre, ha élőbe kell belépnem valamelyik helyszínről, például március 15-én, akkor én soha nem megyek oda felkészületlenül, mert tudom, hogy nem okozhatok csalódást sem a hallgatóknak, sem a kollégámnak, és persze magammal szemben is vannak elvárásaim. De manapság megvannak a veszélye is az újságírásnak. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az az igazi újságírás, amikor ott vagy egy eseményen, a helyszínről tudósítasz, és ugye bármi megtörténhet, bármi. Én tisztelem és nagyra értékelem azoknak a kollégáknak a munkáját, akik nagyon komoly helyzetekben, nagyon veszélyes körülmények között is el kell, hogy végezzék a munkájukat, és számtalan ilyen példát lehetne hozni nemzetközi téren is, de ma már akár hazai téren is.
Kedvenc témáid voltak? Kedvenc területeid?
Én a tudósítást nagyon szerettem, az élő tudósítást azt nagyon-nagyon szerettem. Ez nem egy könnyű feladat, de nagyon szép. Nekem csak kedves emlékeim vannak az elmúlt 15 évről.
Zsuzsa, mit jelentett neked a Marosvásárhelyi Rádió, és mit jelent most is?
Erre nagyon nehezen tudom a választ megfogalmazni, szavakba önteni, de megpróbálom. Nagyon szerettem a Marosvásárhelyi Rádiónál dolgozni. Mint ahogy mondtam, számomra megtiszteltetés volt ehhez a közösséghez tartozni, és nagy megtiszteltetés volt a hallgatókhoz szólni nap mint nap, és ahogy már mondtam, ha újra születnék, akkor is rádiós lennék. Én azt hiszem, ezzel mindent elmondtam. Jobban csinálnám ezt a szakmát, ha újra születnék, és az utánunk következőknek is én csak azt tudom tanácsolni, hogy tanulják meg azt a minőség iránti szakmai alázatot, amelynek tudatában felelősséggel lehet szerepet vállalni és megszólalni egy mikrofon és a hallgatók előtt. Nagyon szép feladat, megéri. Itt mesélném el az első bejelentkezésemet is, amire nagyon-nagyon szívesen szoktam emlékezni, amikor ugye a 90-es évek közepe tájékán igencsak nagy ünnepség volt Csíkszentdomokoson, ahová ugye elmentem én is tudósítani. A mobiltelefonnak akkor még talán a hírét sem hallottuk, a digitális magnót fel se találhatták még akkor. Szóval a technika kiváltságai nélkül kellett érvényesülni és megoldani a feladatokat. Mászonáron püspöknek avattak szobrot a faluba, és én, mint ahogy szoktam, nagyon készültem a tudósítói feladatra. Akkoriban csak a postán, a központon keresztül lehetett hívni a megyén kívüli telefonszámokat, így a Marosvásárhelyi Rádiót is. És akkor szólt a postás kisasszony, hogy a kettes kabinba tessék bemenni. Na, én be is mentem, álltam a fülkében, 40 fokos augusztusi melegben, izzadt a kezemben a telefonkagyló, bölcsösen szorongattam a jegyzeteimet is, vártam, hogy megteremtődjön a kapcsolat köztem és a rádió között. Aztán, amikor ez meglett, akkor elkezdtem a tudósítást annak rendes módja szerint, hogy jó napot kívánok, Csíkszentdomokosról köszöntöm a hallgatókat, ahol ma a falon a szülöttének, Mártonáron püspöknek avattak szobrot, és körülbelül eddig juthattam el, amikor egy idegen hang közbe szólt, hogy my word it, beszélnek még? És ez a beszólás a bejelentkezésem alatt megismétlődött, hát legalább háromszor. Szóval így lehetett akkoriban élőben tudósítani, de ez ma már egy nagyon kedves emlék számomra. Talán az elmúlt 15 év egyik legkedvesebb emléke.
Ez belekavart a tudósításba, úgy megzavarta a menetet?
Persze, akkor megzavarta a menetet. Akkor bosszankodtam persze, hogy ez így történt, de ma már csak kedves emlék.
Zsuzsa, a hallgatóktól visszajelzéseket kapsz-e?
Persze, főleg vidékről kaptam visszajelzést, erre is van egy történetem. Körülbelül 6-7 éve volt, hogy Szent Iván Laborfalván, egy nagyon közeli falu Sepsiszentgyörgyhöz, volt egy kis házunk. Ősszel kaláka volt, születeltük a termést, ugye a székelytityókát, és a szomszéd néni, aki ígérte, hogy segít krumplicerni, hát nem jön. Várjuk, de nem jön. És közben látom, hogy többször is kinéz az ablakon, figyel. Aztán egyszer csak kijött, mondta, hát magát hallgattam a rádióban, azért késtem meg. Szóval jól esett ezek olyan apró kicsi visszajelzések, de nagyon jól esnek az embernek.
Olyan volt, hogy valamivel felbosszantottad a hallgatókat, és ezt jelezték is?
Most így ilyenre nem emlékszem, de nem voltak nekem konfliktusaim.
Gondolom, hogy már mindenki kíváncsi, hogy miért hagysz itt bennünket. Tehát miért is?
Hát a férjemhez megyünk ki, aki már több éve kint él Kanadában. Hát mit mondjak, nagyon nehéz az elválás, mert akik ismernek, azok tudják, hogy mit jelent nekem Székelyföld, mit jelent nekem Erdély, Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, mit jelent nekem a Hargita, és még sorolhatnám tovább. De ami mindennél fontosabb, és akiket a legnehezebben hagyok itthon, azok a családtagok. Természetesen elsősorban a nagyobbik lányom, aki hamarosan egyetemre készül, akkor édesanyám, a húgom, a bátyám, szóval elmondhatatlanul nehéz az elszakadás. Mindenféleképpen iszonyú fájdalmas, és csak azt tudja, aki végigcsinált már egy ilyent. De most is édesanyám az, aki erősebb, mint én, és nagyon-nagyon optimistán látja dolgokat, tehát nem engedi, hogy szomorkodjunk. Én már egy hónapja csomagolok, a kisebbik lányommal megyek Kanadába, aki 12 éves, összesen 4 bőrönbe kell becsomagoljuk az életünket. Ez nem egy könnyű feladat. Másrészt pedig ott van a férjem, aki már nagyon vár minket, hiszen ha jól számolok, akkor szinte 2 éve nem találkoztunk, mióta ez az egész emigrációs folyamat beindult. Most éppen a úgymond katonasági élményeit eleveníti fel, amikor visszafele számolja a napokat. Ma reggel is, mikor én felteltem, akkor nála a világ másik felén, éppen késő este volt, és azzal kezdte a mondókáját, hogy na, már csak ennyi nap van hátra. Hát neki lassan telnek a még megmaradt napok, én pedig úgy érzem, hogy nagyon gyorsan pörög az idő, és mindjárt repülőre kerüljünk.
Zsuzsa, már tudod, hogy mi vár rád? Hol fogsz dolgozni, a sajtóval esetleg maradt kapcsolatod?
Nagyon remélem, hogy maradt kapcsolatom a sajtóval. Azt tudom, hogy mi vár rám. Kivár rám a férjem egyelőre. Torontóhoz nagyon közel, Bremtonban fogunk lakni. Kanadában nagyon sok magyar él. Torontóban is magyar kulturális központ működik, van Orbán Balázs Társaság, Székely Kanadai Egyesület, lesz majd, ahol magyar szót hallani. Sajnos a Kanadai Magyar Színház szponzorok hiányában éppen most tűnt meg, tehát ott is van ilyenre példa. Én már kaptam egy ajánlatot, a Kanadai Magyar TV szerkesztője, Kosaras Vilmos levélben jelezte, hogy nagyon örvendene, ha bedolgoznék a helyi tévének. Persze egyelőre önkéntes munkára gondolt. Sokan nem tudják, hogy Kanadában nagy múltja van az önkéntes úgynevezett volunteer munkának. Én semmiképpen nem utasítanék vissza egy ilyen ajánlatot, hiszen nekem ez nagy lehetőség arra, hogy tovább lépjek. Egyébként az emigránsoknak nagyon sok lehetőséget ad Kanada a szakmatanulásra, a nyelvtanulással, tehát ezekre mind ingyenes tanfolyamokat szerveznek. Szóval, ahogy én tudom, az ország mindennek tesz azért, hogy a beilleszkedés segítse. Persze ez nem minden, hiszen azon nem tud segíteni, hogy például ne legyen honvágyam. De ha lehetőséget ad nekem a továbblépésre, és jól érzem magam abban az országban, amelyik befogadott, akkor én úgy gondolom, hogy már valamennyire otthon tudom érezni magam. Szóval ez még mind a jövő titka, hogy hogy lesz, mint ez. Számomra még most is nagyon furcsa, hogy egy hét múlva éppen szombaton már Kanadában leszünk.
Meg akartam kérdezni, hogy mi lesz a honvágyal, de azt hiszem, hogy válaszoltál erre.
Ha már a honvágyról kérdezel, hát nem mondom, hogy nem fogok elérzékenyülni például a csíksomlyói búcsú tájékán, hiszen én egy nagyon szülőföld szerető ember vagyok. Ha néhány évtizeddel ezelőtt nekem valaki azt mondta volna, hogy valamikor emigrálni fogok, akkor egészen biztos kikacagom. Jó pár évvel ezelőtt, amikor nagy számban mentek el Erdélyből a magyarok, akkor is fennen hangoztattam, hogy Székelyföldön én leszek a legutolsó ember, aki elmegy, és a lámpát leoltja, de íme mégsem így történt. Sosem felejtem el azt, hogy egy csíksomlyói búcsú alkalmával arról tudósítottam, persze idézve valakit, hogy Isten belénk szülte a Hargitát, belénk szülte Csíksomlyót. Ezért nem lehetünk közömbösek saját népünk sorsának az alakulása iránt. És valahogy így vagyok én is ezzel, hogy Isten belém szülte Székelyföldet. Én erre nagyon büszke vagyok, és soha nem fogom elfelejteni, hogy az utam honnan indult.
Remélem, elutazás előtt egy utolsó fotót küldesz majd nekünk.
Hát talán egy utolsó üzenetet a hallgatóknak, ha üzenhetek, hogy köszönöm, hogy hallgattak. Remélem, elégedettek voltak a munkámmal. Én azt üzenem, hogy hallgassák a Marosvásárhelyi Rádiót. Most már nem tudósítója, hanem hallgatója leszek a rádiónak. Köszönhetően a technikának, ugye Kanadában is lehet interneten követni a itthoni eseményeket, lehet hallgatni a rádiót, szóval maradjanak hűek a Marosvásárhelyi Rádióhoz.
Ludwig Zsuzsannát, a Marosvásárhelyi Rádió egykori sepsiszentgyörgyi tudósítóját hallották egy 2009-ben készült interjúban. Hangfelvételünk a 120 perc című magazinműsorunkban hangzott el november 28-án.
Önök a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon az 1197-es, 1323 és 1593 kHz-en, valamint interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár. Bízom benne, hogy kellemesen nosztalgiáztok mai rádiós találkozónkon is. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Farkas Andrással búcsúzom, a viszonthallásra.
Ha tudnánk, mit hoz a holnap, a sorsunk mit ígér, hogy jót vagy rosszat tartogat az élet, vagy hoz reám, vagy hoz valami szépet, mi lenne, ha tudnánk előre. Szállnánk véle, hisz tétlenül az ember hogyan nézze, hogy sodorja az élet a maga útján, hogy változtatni ő sem tud a sorsán. Bár jól tudja, hogy mit kellene tenni, hogy melyik úton merre kéne menni, még választhatna jó és rossz között, ám mégsem dönthet ő a sors fölött. Lám csak mi szerencse, hogy jövőnk titok marad, ha sorsunk velünk mostohán is bánik, még remény van rá, hogy majd jobbra válik, a holnap fényes déli bábbal ámít. És éltet a remény, leszel a győztes, s ha elrontod, csak te lehetsz a vétkes, a szélcsempés és a vihar. Egymást váltja, mi meg csak haladunk, utunkon mind tovább. Bár jól tudja, hogy mit kellene tenni, hogy melyik úton merre kéne menni, még választhatna jó és rossz között, ám mégsem dönthet ő. Csak haladunk, utunkon mi.